Folytatjuk a Woman Power-t keret nélkül, amiben ezúttal egy férfi vendéggel, Böhm Kornél kommunikációs szakemberrel beszélgetek. Egy nőket is igencsak érintő kérdésről, mert hogy a pletykálkodásról, illetve a karaktergyilkosságokról beszélünk a munkahelyen, és ott hagytuk abba, hogy generációk között van, igenis van különbség, hogy hogyan állnak mind a pletykálkodás, mind a karaktergyilkosság kérdéséhez, legfőképpen azért, mert több eszközünk van arra, hogy gyilkoljunk, hogy pletykálkodjunk, hogy egy picit, hát rossz esetben alá tegyünk a másiknak, jó esetben esetleg csak a feszültséget levezetve eszmét cseréljünk. És akkor itt még maradjunk egy pillanat erejéig, hogy más-e, hogyha online pletykálkodunk, más-e, hogyha négy szem közt, vagy hogyha csoportosan pletykálunk, van ebben egyébként a szakember szempontjából különbség?
Máshogy csapódik le egy online kommunikáció, mint egy élő kommunikáció. Egy nagyon praktikus szempont jut eszembe, amit szerintem minden hallgató is át tud élni, amikor egy olyan e-mail váltás van például, amiközött eltelik egy este. Vagy este kapunk valamit, és csak másnap reggel lehet érdemben reflektálni, akkor az az érzet, az a tehetetlenség érzet, vagy düh akár, hogy nem tudunk azonnal prompt valamit válaszolni, reflektálni, az nagyon más helyzetbe helyez bennünket, most, hogyha mi vagyunk a támadásnak a tárgya, mint adott esetben egy négy szem közti, vagy egy személyes helyzet, ahol módunk van, nyilván akkor se leszünk annyira slágfertigek, hogy rögtön eszünkbe is van a legjobb viszontválasz, de legalább esélyünk.
Mindig ez a legnehezebb, hogy azonnal az ember jól tudjon válaszolni egy ilyen helyzetben.
Szerintem az már csak azért is nehéz, mert ugye leblokkolunk. Tehát önmagában, még ha szavakészek vagyunk, egy megtámadott helyzet még nehezebb.
Hát meg ha magyarázkodnom kell, hogy az nem is úgy van, akkor vagy elhiszik, vagy nem hiszik el, de már arról van szó, amiről én egyébként egyáltalán nem is akartam beszélni.
Vagy nem is tudtam róla, ugye az előbb említettük, tehát hogyha olyan információk vannak, amik mondjuk nem a valóságban gyökeredznek, akkor meg még nehezebb megtalálni a jó hangot, meg a jó szavakat. De igen, tehát hogyha egy online térben zajló dolog, ami, noha az online tér az egy azonnali helyzet, tehát az tök jó, hogy real time is tud zajlani, akár egy chaten, vagy egy Facebook komment alatt, de nem lehetünk abban biztosak, hogy az érintettek, a szereplők egyszerre egy időben egyféle helyzetben vannak ott.
És de amit leírtunk, azt ő ugyanúgy érti-e?
Ugyanazzal a hangsúllyal gondolja, mint ahogy le akartuk írni. Ez egy félkarú óriás típusú, vagy félkarú törpe típusú helyzet, mert nem tudjuk ezeket a finomságokat emojikkal, meg nem tudom mikkel érzékeltetni, és egész más, hogyha valaki egy konferencián ül, és a telefonján látja azt a kommentet, miközben teljesen máshol van fókuszban, és egész más, mint aki mondjuk írja az otthon a békéjéből, tehát hogy nem ugyanaz a befogadás helyesen. Tehát ennyiben az online csatornák, még akkor is, hogyha real time-ról van szó, másféle lecsapódást tesz lehetővé.
Kornél, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kommunikációs szakemberként te esetleg terveztél-e meg már karaktergyilkosságot, akár fejben is nem követted el, vagy hogy egyáltalán szerinted képes lennél erre?
Már kérdezték szerencsére, úgyhogy most nem vagyok leforrázva. Nem, ilyen értelemben én nekem, hát nem is tudom, hogy ez szerencse, nem volt a praxisomban ilyen. Az, hogyha...
Hát de hát felmerül, ugye most nem pletykálok Böhm Kornélról, de hát, hogy aki valamihez nagyon ért, az esetleg el is tudja követni, és akkor a hallgató döntse el, hogy mit gondol erről.
A könyv kapcsán, ugye a karaktergyilkosság könyv kapcsán szokták nekem szegezni, hogy ez egy tankönyve arra, hogy az ember karaktergyilkosságot
kövessen. Igen, hát ezért kérdezem én is.
Nem az. Ez bemutatja azt az eszköztárat. Egyébként ez fontos szerintem, hogy a történelmi korokon keresztül egészen máig, hogy ez a műfaj, ez létezik. Az elkövetés kapcsán nem része a gyakorlati eszköztárnak ez. Az jutott eszembe, hogy amikor az embert megdudálják igazságtalanul, mert mondjuk ő átenged egy gyalogost a zebrán, és a mögötte ülő az türelmetlen is megdudálja, akkor nyilván az első indulat, vagy az állatias ösztön azt mondja, na ezt én most valahogy kicsinálom, vagy nem tudom. De hát, hogy ezen a gondolatfoszlányon túl nincs a praxisomban ilyen.
Ez inkább egyébként férfias tulajdonságnak tűnt, hogyha itt a férfi-nő közötti különbséget
már említettük. A nőket többször megdudálják biztos.
És ha már itt tartunk, fel kell-e mérni, vagy fel kell tudnie mérni, hogy mit hisz majd el a közönség, ha karaktergyilkosságot akarunk elkövetni? Mennyire kell gondosan eljárni, ha már valakinek ilyen menne ennek a dolognak?
Ez a kulcsmomentum. Ez a kulcsmomentum. A hihetőségről már beszéltünk, és beszéltünk arról is, hogy centrális tulajdonságot céloz egy jól sikerült karaktergyilkosság. Ugye ezt miből tudjuk? Ezt visszamenőleg tudjuk. Tehát azt lehet mondani, hogy egy sikeres karaktergyilkosságot, ha megvizsgálunk, akkor visszamenőlegesen tudjuk nézni, hogy na igen, ez egy hihető történet volt, és olyan dologra vonatkozott, ami nagyon erősen kötődik az illetőnek az imázsához. Tehát, hogy ezt ilyen értelemben retrospektív módon lehet vizsgálni, amikor elkövetnek, vagy megpróbálnak valaki ellen karaktergyilkosságot elkövetni, ezt előre viszont nem lehet tudni, tehát ez egy bizonytalan terep, meg vékony jég tulajdonképpen, hogy az hogy fog elsülni, nem lehet biztosra menni. Vannak olyan esetek, amikor egy kísérletről azt gondolná az ember, hogy na ez biztosan nem lehet túlélni, mert annyira találó, és annyira hihető, és annyira centrális tulajdonságot ér, és lepattam, mintha mi se történne, és van, amikor egy másik meg betalál, úgyhogy azért mondom, hogy vizsgálati tárgyként azt lehet nézni, hogy ezek, amik működtek, vagy aminek hatása volt, az mitől működött, és valószínűleg ettől működött, hogy elhihető, és hogy olyan dologra vonatkozott, ami egyébként kikezdi az illető integritását.
És hát azon gondolkodtam, hogy van, akinek ez csípőből jön, és van, aki meg hosszasan gondolom megtervezi, hogy mit fog tenni a másikkal. Egyébként miként lehet felmérni azt, hogy még hol a határ, amit a közönségünk el fog hinni?
Szerintem nem jön csípőből senkinek, azt gondolom. Tehát, hogy én
ez
úgy
azért megnyugtató.
Én lehet, hogy jön. Én úgy képzelem, hogy a kiterjedtebb, tehát most igen, tényleg főleg munkahelyekről beszélünk, de mondjuk közéletben zajló karaktergyilkossági kísérleteket stábok készítenek elő hosszas munkával.
Hát igen, most belemennénk a politikai kommunikációba.
Ez a politikai kommunikáció része lenne, és ilyen formán azt gondolom, hogy igen, le is kutatják adott esetben. Tehát kérdezted, hogy meddig lehet elmenni, hogy ez még hihető-e, nem hihető. Feltételezem, hogy fókuszcsoportban vagy mérésekkel megnézik. Nyilván egy munkai környezet az tök más, és alapvetően erről beszélünk.
Ott inkább az érzések dominálnak.
Azok biztos, hogy nagyon fontosak. Ugye a munkahelyen az egy nagyon nagy különbség a közélethez képest, hogy nem plakátarcokról beszélünk, hanem húsvér emberekről, akikkel együtt dolgozunk. Tehát személyes élményből táplálkozik ez a fajta dolog. Olyan dologra lehet felfűzni adott esetben egy támadást, amit mindenki közös tudásként el tud fogadni. Ilyen értelemben ez is egy válasz arra, hogy mi hihető, meg mi nem, mert ismerjük egymást, akikről ezek szólnak.
És mennyire fontos szerinted, bocsánat, hogy közbevágok, hogy egy karaktergyilkosság esetében legyen úgymond bizonyíték?
Hát nem annyira fontos, mint gondolnánk, tehát nem annyira fontos, mint egy bírósági eljárásnál, de nyilván szerencsés, hogyha a támadó fél fel tud valamit mutatni.
Ha esetleg valaki visszakérdez, hogy ugyan már miért mondod ezt?
Így van, tehát hogyha van ilyen proof pointnak mondják, tehát bizonyíték arra, hogy miért állítja ezt valaki, amit mond, akkor nyilván szerencsés, hogyha van egy konfabulált helyzet, mert ugye beszéltünk erről, hogy kitalált információk, ez ugye nem nagyon életszerű, tehát az, hogy mondjuk egy, mit mondjak, meeting jegyzőkönyvet meghamisít valaki, vagy olyan e-mailt fabrikál, vagy mondjuk meghamisít egy e-mailnek a időzítését, teszem azt, hogy mondjak ilyen tippeket is, az ugye kevéssé életszerű, de ha azt ugye mondani, hogy nézzétek meg, hogy két nappal később válaszolta arra, amit nekünk rögtön el kellett, és ezen ennyit buktunk, nyilván az egy megmutatható dolog, és ez hitelesebbé teszi a támadást.
Ugye külön fejezetet szánsz a munkahelyi karaktergyilkosságoknak, és hát akkor érdemes arról beszélgetnünk, hogy mennyi oka lehet annak, hogy valaki tudatosan elkezdje lejáratni a közvetlen kollégáit? Az előrejutást már említetted.
Az előrejutás én szerintem az egy stabil sláger téma, hiszen csak a legtöbb szervezetben egymás rovására lehet előrejutni, nincsen annyi pozíció, mint ahány jelölt van rá. Ez is egy fontos pont, hogy ugye telített piacokon, így hívom, tehát amikor vagy az egyik, vagy a másik nyer, olyankor uralkodik ez leginkább el. De láthatunk más ösztönzőket, a bosszú például ilyen lehet, tehát revansot venni valamilyen elszenvedett sérelemért, vagy
vélt, vagy valós sérelem, igen.
Ahogy mondani szokták. és ilyen típusú hatalmi harc lehet például egy projektvezetésért, ami ugye most projekt alatt büdzsével rendelkező projektre gondolok, tehát az, hogy ki irányíthasson egy olyan nagyobb beruházást mondjuk, ami pénz elköltésének a lehetőségével jár, ez is felbőszítheti valakit, vagy felhúzhatja arra a szintre, hogy ő megpróbáljon mondjuk ilyen eszközzel a rivális projektvezetőnek ártani.
Na most, ami biztos, hogy megkavarja a kártyákat, az egyrészt a home office, másrészt a hibrid munkavégzés, mert hogy a home office-ban, amikor mindenki otthon ült, akkor azt ugye felfűzhetjük arra, hogy mindenki azt ír a főnöknek vagy egymásnak, amit akar. De amikor hibrid munkavégzés van, és az egyik bent ül, és közvetlenül tud beszélni a kollégával, a főnökkel, a másik otthon van, mert ugye nagyon sok cégnél most azért le van osztva, hogy melyik asztalnál ki mikor ül. Az mennyire befolyásolja ezt a helyzetet szerinted?
Az jutott eszembe, hogy nagyon hasonló volt ez, most már lehet, hogy kicsit lehet múlt időben beszélni róla, ugye a dohányzó. Uh-huh. Tehát a ki jár ki dohányozni, és ki nem, és ki kivel jár ki dohányozni, vagy ül le kávézni, és nyilván ezt szokták mondani, hogy a főnök füléhez közelebb van, akár közelebbi irodába, akár ha valaki bejár, és a másiknak meg erre nincs módja, vagy home office-t válasz. Igen, az egy helyzeti előny, a sűrű interakció az lehetővé teszi azt, hogy nem csak a konkrétan a munkához vonatkozó kérdéskörökről beszéljen valaki, mert azért a home office-nak a világában ez a chit-chat jellegű dumcsi rész azért az nagyon visszafogott, alapvetően a meetingek azok, például milyen jó, pontosan tartjuk őket. Elkezdjük, amikor vége van, felvillan, hogy 5 perc múlva vége, tehát hogy a tárgyra térünk folyamatosan. Az e-mailek is tárgyakra vonatkoznak. Aki ott van a helyszínen, és ilyen értelemben helyzeti előnyben van a belpolitikát illetően, az vissza fog tudni ezzel élni.
Mit tehet egy barát, mit tehet egy szövetséges, vagy csupán egy jó érzésű kollega, aki hallja a pletykát, hallja a karaktergyilkosság egy bizonyos momentumát, mert nyilván csak egy részletet tud ebből kiszedni. Ilyenkor közbe lehet lépni, jót tesz ezzel, rosszat tesz ezzel, mert hogy ugye még jobban ráirányítja a figyelmet.
Maradjunk a szövetséges szónál, az lehet barát is, lehet egy jó indulatú kollega is, de mindenképpen hát nem ártó szándék, legalább ezt szavazzuk meg. Mind a kettőt teheti egyébként, sőt, hármat teheti azok közül, amit mondtál. Nyilván a legvagányabb dolog az, hogyha valakiben van annyi kurázsi, hogy egy ilyen helyzetben felszólaljon. Ugye ez az angol száz kultúrában kicsit kézenfekvőbb, nálunk egy picit kevésbé kézenfekvő, de egy adott helyzetben azt mondja, hogy ne beszéljetek róla így, vagy tűzbe teszem érte a kezem, vagy kikérem magamnak az ő nevében, hogy így beszéltek róla, lévén ez nem igaz, meg nem igaz, meg nem igaz. Tehát ez a legvagányabb megoldás, nem hiszem, hogy ez ártó lenne.
Az esetleg lehet, ellenségeket gyűjtünk ezáltal.
Pontosan erre akartam utalni, hogy lehet, hogy nem dicsérik meg miatta utána, vagy akkor most már ő lesz a következő áldozat, de minden esetre ez a legvagányabb, amit egy szövetséges tenni tud. De az sem egy elhanyagolható szint, hogyha szól az áldozatnak, akinek a nyelvüket köszönjük, és figyeljen már oda, itt azt mondják rólad nagy nyilvánosság előtt, vagy kis nyilvánosság előtt, az már szinte mindegy egy munkahelyen, hogy ez és ez is csinálj valamit.
Hozzáteszem, én kerültem már ilyen helyzetbe, de ott a dilemma, hogy akkor ha én meg róla mondok rosszat, akkor én is olyanná válok, mint ő. Tehát, hogy nyilván a szándékom jó, de hogy meddig menjek el?
Hát, hogyha képbe hozol valakit, akit támadás ér...
A háta mögött.
A háta mögött, tehát, hogy felhívod erre a figyelmét, az minden körülmények között egy jó tettnek számít. Értem, hogy azt mondod, hogy nem akarom én is keverni, ugye? Tehát nem akarom belecsöppenni.
Hogyha nagyobb szinten nézzük a céges működést, akkor egy ellenségesebb vállalati, még ellenségesebb vállalati légkör felé lépünk el.
Viszont hogy érzed magad, ha tudsz valami információt, és nem adott
rosszul,
tovább?
Hát persze.
Tehát a következő találkozásotok, amikor az van a fejedben, hogy én tudom ám, hogy mit terjesztenek rólad, de nem akarom kavarni, és ezért nem mondom tovább.
Hát, hogy csak finoman utalok rá, hogy figyelj oda.
Értem azt a dilemmát, hogy miért nem akar valaki belekerülni, ebbe pláne ugye maradjunk ki belőle, ez egy ilyen jól megfogható stratégia. Én valahogy azt érezném, és nyilván demo helyzetről beszélünk, nem egy konkrétumról, de feltárni azt, hogy mire figyeljen oda, vagy kire figyeljen oda, én szerintem ez, hát most majdnem azt mondom, hogy ez a minimum, nem gondolom azt, hogy ez a minimum, de azt gondolom, hogy ezzel csak jót lehet tenni. Még akkor is, hogyha az rosszul esik neki abban a pillanatban, fájdalmas, de legfájdalmasabb, hogyha utólag úgy tudja meg az ember, hogy én voltam a legnagyobb hülye, hogy nem tudtam erről, miközben mindenki más erről beszélt.
Most a főnök szerepéről beszéljünk még pár mondatot, hogy az kulcskérdés, hogy egy főnök adott esetben csírájában elfolyt egy ilyen jellegű konfliktust, már az első alkalommal, vagy újra és újra, és hát szoktunk azért arról is beszélni, hogy férfi és női főnököknek különböző szkíjeik vannak. Inkább a belső működésre jobban fókuszál, vagy a nagy egészet, vagy a távlati célt nézi, a pénzügyi vonatkozásokat, vagy inkább az emberi tényezőket. Ez ügyben van tapasztalatod, vagy kutatásaid alapján látsz valamit, hogy máshogy viselkednek-e?
Kitérek erre is. Én szerintem a vezetőn túl, vagy a vezetőn kívül magának a szervezetnek a kultúrája, a szervezeti felépítés is az, ami ebben kulcskérdés lehet. És ez azért fontos, hogy ne egy vezetőn múljon az, hogy az ő kócsa mondjuk milyen tanácsot ad, vagy ő nőként mennyire érzékeny erre, vagy férfiként mennyire él mondjuk ilyen lehetőségekkel, hanem az a sokkal fontosabb, hogy egy nagy szervezetről beszélve legyen annak kultúrája, hogy mondjuk egy hotline-on, egy nem szembesítés jellegű, hanem egy erre való hivatalos csatornán mondjuk eszkalálni lehessen egy ilyen ügyet. Tehát, hogy maga, és akkor picit, nem is picit HR részről beszélünk, hogy legyen annak meg a kultúrája, hogy ebben a szervezetben hogyan és miként folytják el ezt a dolgot, vagy nem adnak neki teret, hogy ne egy vezetőnek a hozzáállásán vagy a habitusán múljon ez a dolog. Nekem van olyan vezető ismerősöm, aki mondjuk egy panaszos e-mailt, vagy egy ilyen beáruló e-mailt úgy válaszol meg, hogy CC-zi az illetőt, és azt mondja, hogy ti ezt megbeszéltétek egyébként egymással. És
elegáns megoldás.
Elegáns megoldás, frappáns. Micsoda frappáns megoldás. Nem sok e-mail születik utána már ilyen. Tehát, hogyha az van, hogy egyébként ezt transzparensen megbeszéltétek, akkor ezt érti mindenki.
Még mindig a karaktergyilkosságokról beszélgetünk, a lelki ütésállóságról, mert ez egy annyira beszédes megfogalmazása ennek. Jó megoldás, hogyha ignorálom azt, hogyha megtudom, hogy ez történik? Akár velem?
Nagyon-nagyon magabiztosnak kell ahhoz lenni, hogy az ember úgy érezze, hogy ez nekem nem fáj, vagy ez nekem nem sért, vagy ez nem veszélyezteti a pozícióimat. Ugye alapvetően most olyan értelemben beszélgetünk a karaktergyilkosságról, hogy valamit el akarnak ezzel érni, azon kívül, hogy mondjuk nekem fájjon. Tehát én azt látom, hogy nagyon bombabiztos tudásunknak kell arról lennie, hogy a mi érdekeinket vagy pozícióinkat mondjuk nem lehet egy karaktergyilkossági kísérlettel megnehezíteni vagy ellehetetleníteni. Szerintem kevesen vannak abban a helyzetben, akik azt merik mondani, vagy azt merik érezni, vagy ilyen képzavarral mondjam, hogy nekik azzal nem lehet rosszat tenni, hogy mondjuk rosszat terjesztenek róluk. Tehát mondjuk vegyünk egy tulajdonos aki 100%-os tulajdonosa a cégének, és azt hallja, hogy a valamelyik kollega rosszat terjeszt róla, lehet, hogy ő azt mondja, hogy a kutya ugat, a karaván halad, enyém a cég, a profit meg nem tudom mi, tehát, hogy van ez a helyzet, de azért az esetek többségében szerintem mindenki végig kutya, és ez nagyobb körben terjed, és hogyha sokan így gondolják, és hogyha az üzleti partnereim is így gondolják, és akkor minél több ilyen és hát elmondasz, annál kevésbé érzed ezt a fajta magabiztosságot.
Az előbb ígérted, hogy a női férfi főnök közötti különbségről is beszélgetünk pár szót. Másképp működnek-e ilyen helyzetben?
Azt látjuk, és azt mutatják ilyen nagyobb ívű kutatások is, hogy a női vezetők számára nyilván nagy vonalakban, és nem egyenként nézve, a belső kommunikáció, a belső kapcsolattartás, a csapat kohézió erősödik fel például a krízis helyzetekben, vagy olyan eseménysoroknál, amikor valamiféle nem stimmelés van. A férfi vezetők pedig sokkal inkább a gazdasági lépésekre, vagy a pénzügyi megoldásokra vannak kihegyezve. Tehát ennyiben igen, azt lehet mondani, hogy amikor ilyen kommunikációs jellegű megoldása kínálkozik nehéz helyzeteknek, akkor a női vezetők előbb nyúlnak ehhez az eszköztárhoz.
Záró kérdésként, van-e élet a karaktergyilkosság után?
Van, de milyen? Ki lehet nőni egy karaktergyilkosságot. Az én tapasztalatom az az, hogy legtöbbször az történik, hogy nem azon a szakterületen teljesedik ki valaki a sikeres, ugye tegyük hozzá, sikeres karaktergyilkosság. Utána ami ugye egy részben egy morális, részben egy reputációs ellehetetlenülést hoz magával, tehát egy újbóli talpraállás, lelkiütés állóságról beszéltünk, már nem azon a szakterületen fogja őt valószínűleg érni, hanem talán valamelyik másik területen, ahol egyébként integrálja ezt a problémát, megnevezi, tud róla, és nem úgy tesz, mint hogyha ez nem történt volna meg, de nehéz. Tehát sok olyan példa van, amikor nem sikerül, és kevés olyan, amikor azt mondjuk, hogy na.
De tanulhatunk belőle, ezek szerint.
Hát muszáj is.
Köszönöm a mai beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm, hogy elhívtál, Judit.
Böhm Kornél kommunikációs szakember, krízis kommunikációs tanácsadó volt ma a vendégem, és ez volt ma a Woman Power portré keret nélkül az emberi kapcsolatokra, illetve arról beszélgettünk ma, hogy hogyan figyelünk, vagy éppen nem figyelünk egymásra, akár a magánéletünkben, akár a munkánkban, és meddig megyünk el adott esetben egy karaktergyilkosság esetében. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636 980 980-as telefonszámra, a műsort pedig visszahallgathatjátok majd a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!